Emeljétek fel fejeteket, egyenesedjetek föl, mert jön megváltásotok. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Urunktól, a Krisztus Jézustól. Amen. Kedves testvérek, advent második vasárnapján keressük ki a 390. dicséretet, és az első versét énekeljük el fennállva, és ez alatt szeretném megkérni az alsós istentiszteleti csoportot és a csengetyűsöket, hogy az ének, amikor már énekeljük, akkor gyertek ide ki az úrasztala köré. Várj ember szíve készen, mert jő a hős, az Úr. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassunk meg először egy verset Stefánné Rokai Elvira tolmácsolásában.
Füle Lajos visszajön. Hóból az erdő, ködből a felhő, hó esik, széltele fújja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Száll csoda híre szívből a szívbe, 2000 év a tanúja. Valaki eljött, valaki elment, valaki visszajön újra. Angyalok ajkán, emberek hangján csendül a csillagos ének. 2000 éve mennek elébe boldogan, kik neki élnek. Ott a helyed, e drága menetben, életed Krisztusa vár rád. Hagyd el a gondot, légy vele boldog. Zengje a szíved a hálát.
Köszönöm szépen, és én szeretném kérni, hogy akik nem csengettyűznek, de Elvira néni csoportjába járnak, jöjjenek nyugodtan ide ki, gyere te is, Mara, hiszen most megmutatjuk, hogy kik járnak az alsósok csoportjába, hogy aki esetleg még máshol ül, de ő is az alsós csoportba jár, bátorítom, hogy jöjjön ki. És hát adventben vagyunk, és olyan szép volt Füle Lajosnak ez a verse, hogy mi már a második adventben élünk, amikor Jézus Krisztust várjuk vissza a mennyből. Olyan jó lenne, ha tényleg őt várnánk, és készülnénk, hogy milyen jó lesz, amikor vele együtt lehetünk. De ilyenkor szoktuk meggyújtani az adventi koszorúna gyertyákat, és most is ezt fogom tenni, és a csengettyűsök fogják elkezdeni, és utána elénekeljük két versszakkal az éneket, hiszen már két adventi gyertyát fogok meggyújtani, és én bátorítom a felnőtteket, hogy akik ismerik az éneket, és mindjárt még mutatni is fogjuk, akkor ők is énekeljenek velünk. És akkor a csengettyűsöknek adom. És mielőtt leteszik a csengőt, Kriszti néni, kérlek segítsd a mikrofon tartani nekik. Egy verset hallgassunk meg ettől a csoporttól. Siklós József
versét. Előtted kitárom, boldogító jöttedet, én már várva várom. Húzd magad a boldogságot, újságot, reménységet, végét.
Nagyon szépen köszönöm, nagyon ügyesek voltatok, és Szőlősi Kriszti néninek is köszönjük a csengettyű betanítását és a csengettyű vezetését. Tegyük most le a csengettyűt a helyére, és utána beülhettek a padba. És hát az adventi hírnök ének arról szól, amiről Bot Péter mondta, hogy a négy gyertya mit jellemez. Az első Jézussal való eljövetel találkozás, hogy amikor Jézus megszületett a földre, és itt él velünk közöttünk, a második, amikor úgy találkozunk vele, hogy szeretne részt kérni az életünkből, bebocsátást kér a szívünkbe, és zörget a szívünk ajtaján, hogy engedjük őt be. A harmadik találkozásunk a halálunk pillanatában, amikor meg kell előtte állni és számot adni az életünkkel. A negyedik találkozás pedig akkor, hogyha még élve vagyunk, élünk, és Jézus visszajön, vagy pedig a meghaltunk és a feltámadással megyünk vele a mennybe. Hát a második találkozás az arról szól, hogy Jézus zörget a szívünk ajtaján, és azt mondja, hogy ő szeretne bebocsátást kérni, szeretne az életemből részt kérni, életközösségbe jönni velünk. Erről szól egy nagyon szép énekünk, ezt énekeljük most. A 722. dicséretnek mind a versét, mind a három versét, Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. A mi segítségünk jöjjön Istentől, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét Lukács evangéliumából olvasom, Lukács evangéliumának az első részéből, a 26. verstől a 38. vers végéig. Helyünket elfoglalva, figyelmes füllel és szívvel hallgassuk Isten szavát. Lukács evangéliuma első részéből így szól hozzánk Isten szava. A 6. hónapban pedig elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea egyik városába, Názáretbe egy szűzhöz, aki a Dávid házából származó férfinek, Józsefnek volt a jegyese. A szűznek pedig Mária volt a neve. Az angyal belépve hozzá így szólt: üdvözl légy, kegyelembe fogadott, az Úr veled van. Mária megdöbbent ezekre a szavakra, és fontolgatta, hogy mit is jelenthet ez a köszöntés. Az angyal pedig ezt mondta neki: ne félj, Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél. Íme fogansz méhedben, és fiút szülsz, akit nevez Jézusnak. Nagy lesz ő, és a magasságos fiának mondják majd. Az Úristen neki adja atyának, Dávidnak a trónját, ő pedig uralkodik a Jákob házán örökké, és uralkodásának nem lesz vége. Mária megkérdezte az angyalt: hogyan lehetséges ez, mikor én férfit nem ismerek? Az angyal így válaszolt neki: a Szentlélek szár reád, és a magasságos ereje árnyékoz be téged. Ezért a születendőt is szentnek nevezik majd Isten fiának. Íme a te rokonod Erzsébet is fiút fogant öregségére, és már a 6. hónapjában van az, akit meddőnek mondanak, mert az Istennek semmi sem lehetetlen. Ekkor így szólt Mária: íme az Úr szolgáló leánya, történjék velem a te beszédet szerint. És ekkor eltávozott tőle az angyal. Isten tegye áldottá szívünkben a felolvasott igét, hogy gazdagon tudjunk gyümölcsöt teremni az ő dicsőségére. Gyertek testvérek, emeljük fel a szívünket, és imádkozzunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te nem szűnsz meg újra és újra szólni nekünk, hogy ott vagy a szívünk ajtaja előtt, és kéred, hogy adjunk helyet az életünkbe neked. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy ezzel a meg nem érdemelt szeretettel veszel körül. Hiszen mi olyanok vagyunk, hogyha a gyermekeinknek vagy valakinek egyszer mondunk valamit, dühösen elmegyünk, és nem tudjuk a te szereteteddel tovább körülvenni őket. De te nem ilyen vagy velünk. Köszönöm, hogy puhítgatod a szívünket, változtatod a gondolkodásunkat, és szeretnéd, hogyha életközösségbe lehetnénk veled. Köszönjük, hogy ennek lehetőséget adsz az ige hallgatására is, hiszen a hit hallásból van, az ige által. Hadd tudjunk most is úgy együtt lenni, akár majd a gyermekek a gyermekisten tiszteleten, mi felnőttek pedig itt, hogy nyitott legyen a fülünk és a szívünk. És ne csak hangozzék az ige, és nem történik semmi változás az életünkben, hanem végezz el a te lelked azt a munkát, amit szeretnél, hogy teljesen a tiéd így lehessünk. És téged képviseljünk ebben a világban. Segíts nekünk, hogy rá tudjunk figyelni, áld meg a mi Isten tiszteletünket is, és segíts, hogy ne terelje semmi a figyelmünket, hanem győzedelmeskedj a mi életünkön is most. Így kérünk, légy közöttünk lelked által. Amen. Isten igéjének hallgatására készülve a 388. ének első versét fogjuk énekelni, a 388. dicséret első versét. És ez alatt, az ének alatt én szeretném megkérni Elvira nénit, Fehér Anikó nénit, hogy az alsósokkal átmennek majd most az ő termükbe, és ők ott fogják meghallgatni ugyanezt a történetet. A 388. dicséret első verse így kezdődik. A jöttöd miként várjam, hogyan fogadjalak? Kedves testvérek, Isten igéjét, amelyről szólni kívánok köztetek, az előbb felolvasott igerészből hallhattuk, valamint a Zsoltárok 143. részének, a 143. Zsoltár 10. versét szeretném idehozni kiegészítésként. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. Kedves testvérek, Advent van, és én úgy gondolom, hogy egy nagyon jól ismert történet hangzott el most is, amit felolvastam, amire mondhatjuk, hogy talán a kisujjunkban van már, de nem baj, ha így ünnep előtt újra és újra átismételjük az Úr szava szerint, amit ő ünnepként adott számunkra. Különösen is a történetből azt a mondatot szeretném kiemelni, ami Mária szava volt, amikor azt mondta a végén az angyalnak, hogy történjék velem a te beszédet szerint, és ehhez kapcsoltam a Zsoltárosnak az imádságát, taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. Mit is hallottunk tulajdonképpen a történetben? Hallottuk, hogy van egy jelentéktelen város, Názáret, még a Bibliában is elhangzik, később, nem Jézus születésekor, hogy származhat-e egyáltalán valami jó Názáretből. Tehát van egy jelentéktelen város, és ebben él egy fiatal kamasz lány, akiről semmit nem ír mást a Biblia. Úgy gondolom, hogy pont olyan volt kamaszként, mint az összes többi lány, aki szeretett játszani még, elvégezte a kötelező munkáját, amit a szülei rábíztak, aztán szeretett, gondolom, álmodozni is, és élte a hétköznapi életét. Azt is megtudjuk később, hogy se nem volt gazdag, se nem volt jómódú. Egyet viszont megtudunk, hogy a szíve rendben volt. Az Istennel való kapcsolata rendben volt, hiszen amikor megy hozzá az angyal, akkor azt mondja neki, hogy hát az Úr veled van. És az Úr azokkal mindenképpen ott van, akiknek a szívük készen van az Úr befogadására, az Úrral való kapcsolatban. Aztán azt is tudjuk, hogy Isten ismerte Máriát. Látta, ahogy mondtam, az élethelyzetét is, a szegénységét is, a családi helyzetét is, de látta és ismerte a szívét is. Szerette Istent, és készen volt arra, készen állt arra, hogy engedelmeskedjen Istennek. Ezt a történet végéből tudjuk tulajdonképpen meg. És Isten látja Máriának a szívét, hogy ő készen áll arra, hogy engedelmeskedjék neki, és ezért tudatni akarja vele az ő akaratát. Ezért megy hozzá az angyal, és ő viszi Isten üzenetét. Az Ószövetségből tudjuk, hogy Isten Mózessel beszélt színről színre. Máriával nem színről színre beszélt, csak Mózes láthatta színről színre. Dávid királlyal nem ő beszél, hanem egy prófétát küld, aki viszi az üzenetét, hogy rendeznie kell Dávidnak az életét. Gedeonról olvassuk még, aki egy bíra volt, hogy hozzá is az angyal megy, és azt mondja, hogy menj és harcolj a midianitákkal szemben, ott is az angyallal mondatja el az Isten parancsát, hogy hogyan választja ki az Úr őt bírónak, bírának. Illéssel is beszélt ott a hegyen egy halk és csendes hangban. Olyan szépen, a gyerekeknél ez az anyag megy most az első fél évben, olyan szépen írja le, hogy hiába volt tűz, hiába volt szélvész, hiába volt vihar, Isten nem szólt, viszont a csendben meghallotta Illés Istennek a hangját. Mert az Isten csendben szólt. Máriához angyalt küld, Gábriel angyalt küldi hozzá, és azt olvastuk, hogy nagyon megijed Mária. Teljesen egyetértek, hogy jogos az ő félelme, hiszen most lát először angyalt. Ha előttünk is megjelenne egy igazi angyal a szentségével, a fényességével, elvakítana minket is. És ha előtte éppen mondjuk veszekedtünk, vagy már napok óta nem imádkoztunk, mi is megijednénk, hogy vajon most ítéletet jön hirdetni ez az angyal? Miért küld Isten angyalt hozzánk? És mit is mond az angyal Máriának? Azt mondja, hogy kegyelmet kaptál az Istentől. Nem kell félned. Tehát Mária valószínű folyamatosan a bűneit az Isten elé vitte, és kérte azokra a bocsánatot, mert kinek lehet kegyelmet adni? Aki bűnösnek látja magát, aki bűnös, és aki rászorul a kegyelemre. Másnak nincs szüksége kegyelemre. Valószínű Mária ezt láthatta, mert azt mondja az angyal neki, hogy te kegyelmet találtál az Istennél, kegyelmet kaptál az Istentől, kegyelembe fogadott van. És Mária meghallgatta tulajdonképpen az Úr üzenetét, amit az angyal mondott neki, és készen volt a szíve arra, hogy engedelmeskedjen, és hogy rámondja azt, hogy legyen a te beszéded szerint. Egyetlen egy dolgot kérdez az angyaltól, hogy én ezt elhiszem, de akkor hogyan tovább? Mit kell tenni, hiszen még én menyasszony vagyok, nem mentem férhez. Hogyan lehetséges, hogy én gyermeket szüljek? Ő nem kétségbe vonja tulajdonképpen az Isten szavát, hanem megkérdezi, hogy mit kell most tennem, mit vársz tőlem, mit lépjek? Mert kész alázatosan belesimulni az Isten akaratába, az Isten tervébe. És megkapja a választ, hogy a Szentlélektől fog megfoganni, a Szentlélek szár rá, és ekkor mondja ki ezt a csodálatos mondatot, hogy íme az Úr szolgáló lánya, a szolgáló lányod vagyok, akarok neked engedelmeskedni, mint szolga az Urának, szolgáló lánya gazdájának, és legyen minden a te beszéded szerint. Lukács evangéliuma legelején már olvasunk arról, hogy Gábriel Jeruzsálemben, a templomban Zakariás papnak jelenik meg, keresztelő János apjának. Neki is örömhírt visz. Azt a hírt viszi, hogy fia fog születni, és ő lesz a messiásnak az útkészítője. Viszont Zakariás, az öreg pap, hitetlenül jelet kér. Miből tudom én azt meg, hogy így lesz? És választ ad neki is az angyal, hát ha te hitetlenül, és nem az én szavamban hittel fogadod el, hogy mi fog történni, megkapod a jelet, egészen addig nem fogsz tudni beszélni, amíg mindez meg nem történik. Jelet kért Zakariás, megkapta, de ha mondhatjuk úgy, egy figyelmeztető jelként. Az előbb említett Gedeon, amikor arra bízza meg, azzal bízza meg őt az Úr, hogy menjen a midianiták ellen, ő is jelet kér, de ő biztos akar lenni abban, hogy ő jól érti meg az Isten akaratát, hogy most gyűjtsön sereget, és menjen a 150 ezres sereg ellen. És ő is jelet kér, azt kéri, hogy ha kiteszi a gyapjút, másnap reggelre csak a gyapjú legyen párás, a fű körülötte száraz, a következő nap pedig az fű legyen vizes, és a gyapjú száraz, és megkapja az Úrtól ő is a jelet, mert ő kereste az Isten akaratát, biztos akart lenni a dolgában, és nem megkérdőjelezte, és Isten adott neki jelet. Tehát különbség van a gedeoni jelkérés és a Zakariás jelkérése között. Zakariás hitetlenségből kéri, és ezért kapja büntetésként a némaságot. Visszatérve Máriára, választ kap a kérdésére, és elmondja, hogy íme az Úr szolgálálánya, történjék veled a te beszédet szerint. Kész vagyok beilleszkedni, Uram, Istenem, abba a tervbe, amit az én életemre terveztél, amit velem akarsz cselekedni. Amikor így visszagondolunk erre a történetre, akkor azt mondjuk, hogy milyen jó volt Máriának, milyen idilli kép ez. Még mondják mások is, hogy boldog az a mély, amely hordozott, mondják Jézusnak, hogy milyen boldog lehetett Mária tulajdonképpen, hogy ezt az utat járhatja végig. De akkor is boldog Mária, amikor beteljesedik az, amit Simeon mond neki, hogy a te szívedet is majd éles kard járja át. Amikor ott kell állnia a Golgota a keresztjénél, és látni Jézust a kereszten függve. Nem biztos, hogy akkor is boldognak mondanánk. De ami biztos, hogy Mária tudja, hogy mi az ő úti célja, Isten mit tervez az ő életével, és azt is tudja, hogy ha ő az Úr akarata szerint él, aszerint jár, akkor az Úr mindig vele lesz. Soha nem hagyja egyedül, és mindig azt adja meg neki, amire szüksége van. Megadja a segítségét, a bátorítását, az erőt, éppen azt, amire szüksége van. És hogy mit szeretnék ebből a mai történetből a szívünkre helyezni? Három dolgot, amin közösen gondolkodjunk. Az első, amiről szólni fogok, hogy Isten mindannyiunkat ismer, ismer minket az Úr. A második, hogy velünk is kész megosztani az ő életünkre vonatkozó tervét, célját, kész tudatni velünk is. A harmadik dolog, amiről szeretnék szólni, hogy gondolkodjunk azon is el, hogy de vajon mi is készek vagyunk-e belesimulni az ő tervébe, ahogy tulajdonképpen Mária tette, és hajlandók vagyunk-e mi is azt elmondani, hogy történjék velem minden a te akaratod szerint, a te beszéded szerint. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem, ez lesz majd az aranymondásunk. Az első, amiről szeretnék szólni, hogy az Úr ismer bennünket. Mindannyiunkat ismer. Legyünk fiatalok, gyermekek, legyünk idősek, legyünk olyan betegek, hogy a templomba nem tudunk eljönni. Legyünk vidámak, legyünk sírók, szomorkodók. Isten ismer és látja a mi életünket. Látja azt, hogy milyen helyzetekben vagyunk, milyen testi és lelki terheket cipelünk, milyen nehézséggel nézünk szembe nap mint nap, mivel kell tulajdonképpen megküzdeni. Látja a családi életünket, látja az anyagi helyzetünket, látja azt, amikor semmi kedvünk egy feladat elvégzéséhez, és a fogunkat összeszorítva próbáljuk a feladatot megoldani, keresztjénként még úgy is, hogy nem kérjük hozzá az Úr segítségét, de látja a fáradozásunkat, látja az erőtlenségünket, látja, amikor kedvtelenek vagyunk, Látja, amikor magányosnak érezzük magunkat, még egy nagy családban is. Látja azt, hogy a szívünkben milyen sebek vannak, azok, amik már talán begyógyultak, vagy amilyenek frissek még, egy gyász, egy betegség, egy sértés fájdalma. És ő szeretné ezeket a sebeket begyógyítani. Látja a lelki harcainkat is, amikor próbálunk az ő útján járni, és olyan nehezen megy. Látja az egyéb lelki harcunkat, amikor próbálunk nem visszabeszélni, nem rossz véleményt mondani a másikról, és talán mégsem sikerül. De hallja a mi csendes fohászkodásunkat, amit talán csak egyetlen egy mondatban száll fel hozzá. Ő mindent lát. De hallja a mi hitetlenkedő, gúnyolódó megjegyzésünket is, a kétértelmű viccelődéseinket is. Azt is, amikor talán én is úgy, mint Péter, megtagadom, hogy egyáltalán ismerem őt, szégyellek egy étkezési imádságot egy közösségben elmondani. De mivel ő a mi alkotónk, ő a mi Istenünk, mindent tud rólunk, odafigyel ránk mindenben, mert célja van a mi életünkkel is. Még akkor is, ha azt mondjuk, hogy hát mi már öregek vagyunk, az életünknek a nagy részét leéltük, már milyen célja lehet még az Istennek velem? De az Istennek kor nélkül mindenkivel van célja. Elmesélte egy idős asszony, aki sok-sok éven keresztül főzött a gyülekezetben, amikor rendezvények voltak, és mindig azt mondta, hogy az ő munkája a királynak szól, Isten dicsőségére tette. És amikor már nem volt jártányi ereje sem, és nem tudott főzni, azt mondta, hát akkor én most már nem fogok tudni az Úrnak szolgálni. És akkor odament valaki, aki sokszor evett az ő főztjéből, és azt mondta, hogy hát ha most főzni nem tud, de legalább imádkozzon érte, hiszen olyan nagy próbatételben van. És ő nagyon-nagyon komolyan vette, és azt mondta, hát még engem is tud az Úr használni. Még az én életemmel is van célja. De amikor azt mondjuk, hogy én olyan régóta imádkozom valamiért, és az Isten nem hallgatta meg, hát hogy lehet akkor célja? Éppen a gyülekezetünkből volt ebben az évben valaki, aki hosszú évek óta imádkozott valamiért. És ez az év volt az, amikor Isten meghallgatta az ő imádságát, és teljesítette azt, amit ő kért. Hosszú évek teltek el, és végig Isten ígéretébe kapaszkodott, és mindig mondta, hogy olyan bátorító igéket kapok az Úrtól. Szeretnék továbbra is bízni benne. És nem volt hiába való az ő imádsága, Isten tényleg meghallgatta őt. Tehát az első, hogy Isten ismer minket. És ha készen van a szívünk arra, hogy odafigyeljünk az életünkre való tervére, akkor ő szeretné ezt a mi tudtunkra is adni, hogy mit tervez velünk. Mi a célja? Jeremiás próféta írja, hogy az Úr ezt mondja, hogy én tudom, mi a tervem veletek. Békességet tervezek, és nem rosszat, és nem romlást. Mert az Úr, aki megalkotta a világot, ő jóvá tett mindent. Az életünkre nézve is jó célja van. A rosszat soha nem az Isten adja. Az a bűnnek a következménye, amikor valaki nem engedelmeskedik, és Ádám és Éva óta folyamatosan ebbe benne vagyunk mi is, Isten akkor csak megengedi, hogy sodródva valakinek a rossz döntése, a nem Istenre figyelése miatt, bizony sokszor család, egész közösség tud szenvedni, de azt soha nem az Úrtól jön. Az Istennek mindig jó a terve az életünkkel. amikor mi emberek nagy okosan meg akarjuk mutatni, hogy kik vagyunk, belemászva az Isten tervébe és az ő lépésébe, elrontjuk azt, amerre ő elindított bennünket. És utána Istent hibáztatjuk, hogy na de hát, miért adja Isten ezt? Miért engedi meg? És arra fel se figyelünk, hogy lehet, hogy miattam, egy régi bűnöm miatt, annak a következményeit kell hordozni és viselni. De a rosszat soha nem az Úr adja. Ő jót tervez a mi életünkkel is. Békességet és nem romlást. Olyan jó így gondolni erre. Istennek terve van az életünkkel. És fontos meglátni akkor, amikor az Úr meg akarja mutatni az életünk célját, hogy mi olyan kíváncsiak vagyunk, hogy mi már rögtön a végét szeretnénk látni. Én is ilyen vagyok, amikor egy könyvet olvasok, el szoktam olvasni a legvégét is, és akkor sokkal nyugodtabban olvasom a regény közbülső részét, és nem zavar, hogy tudom a végét, és sokszor Istennel is így vagyok, hogy mutasd meg, Uram, hogy mi lesz ennek a vége, és Isten nem mutatja meg. Nem mutatja meg, mert ő mindig csak a következő lépést akarja. Mert azt akarja, hogy mindig úgy tudjak ráfigyelni a minden napjaimban, hogy na most merre vezetsz? Mi lesz az a következő lépés, amelyiket megmutatod? Olyan szép az is egy Zsoltár idézet, hogy lábam előtt mécses a te igéd. Nem az utam végén, a lábam előtt. A közvetlen következő lépést akarja megmutatni, hogy én megértsem mindig, hogy mi lesz az életemben a következő lépés, amit az Úr tervez. Máriának nem mondta el az angyal, hogy Jézus 33 évesen meg fog halni. Nem mondta el, hogy mit fog átélni a Golgotánál. Viszont megértette Mária abból a jelből, hogy amikor elmondja az angyal, hogy a te rokonod Erzsébet is fiút fog szülni, menjek el Erzsébethez. Csak a következő lépést látta. Elment Erzsébethez, és megtapasztalta, hogy a Szentlélek milyen csodálatos módon erősítette meg őt Erzsébeten, Erzsébet szavain keresztül is. Vannak olyan dolgok, amit megmutat az Úr. Hol tanuljak tovább? És mondom a párválasztás előtt állóknak, az Úr azt is megmutatja, hogy ki legyen az életem társa. Éppen az elmúlt hónapban lévő házaskörön hallottuk, vagy valamelyik beszélgetésben, hogy a 10 házasságból 7 végződik válással. Mert valami gyors döntést, érzelmi döntést hozunk, az Urat kihagyjuk belőle, és aztán hibáztatunk mindenkit, szenvedünk, szenvednek a gyermekeink, mert nem az Úrra figyelve hozzuk meg a döntést. Az Úrnak célja van mindannyiunk életével, és ezt is meg szeretné mindannyiunknak mutatni. És hát akkor kimerjük-e mondani? Taníts akaratod teljesítésére. Vágy van a szívemben, Uram, szeretném megérteni a te akaratodat. És hogy mi az Isten akarata? Mit szeretne nekünk adni? Ezt mindenkinek megmutatja a saját élethelyzetében. Lehet, hogy valakit arra, hogy tanítsa a másik embert olyanra, amit ő nem tud. És ezt nem tanári szinten gondolom, hanem akár egy süti elkészítésére, akár valamilyen rendezvényre, egy szervezésre. Olyan sok minden van az életünkben. Olyan jó volt látni, hogy adventi koszorú készítésben milyen ügyes kezek vannak, akik segítenek és tanítják másokat, hogy hogyan lehet jól ezt elkészíteni. De valaki arra kap képességet és arra kap feladatot, hogy hosszú beszélgetéseket folytasson és embereket kibékítsen egymással. Boldogok a békességre törekvők. Boldogok, akik békét teremtenek. Vagy valakit új munkahelyre küld az Úr, és ő csak a nehézséget látja, hogy nem bírom. És arra nem is figyel oda, és nem is kérdezi meg, hogy Uram, hogy szeretnél engem használni az új munkahelyemen? Szeretnék ebben is, ott is neked engedelmeskedni. Vagy lehet, hogy valakit a gyülekezetben akar szolgálatba állítani. És lehet, hogy az az illető nincs kész rá, mert el van foglalva a munkájával, a családjával. De milyen jó, amikor az Úr belülről indít, hogy menj és tedd és lépj, mert nekem tervem van veled. De olyan terve is lehet az Istennek velem, hogy engem belülről formáljon. Újjá teremtsen, újjá szüljön. Türelmes emberré tegyen. De ahhoz olyan helyzeteket kell adni, ahol tanítja nekem a türelmet. Azt akarja, hogy elfogadjak másokat. De akkor olyan embereket küld, akiket borzasztó nehéz elviselnem, elhordoznom. Arra akar tanítani, hogy ne legyek sértődékeny. Biztos, hogy azon a héten 4-5 is a lelkembe gázolnak. De milyen jó, ha az Úr elé tudom vinni, hogy Uram, ha formálni akarsz ezen keresztül, én belesimulok a te tervedbe. De van olyan is, amikor teljesen mást szeretnék én tenni, mint amit az Úr akar. Na, ilyenkor borzasztó nehéz igent mondani. Az életemben rengeteg olyan helyzet volt, amikor Istennek arra kellett engem megbíztatnia, hogy én azt tegyem, ami az ő útja, és ne azt, amit én akarok. Hát nehezen tudtam igent mondani, de utólag bebizonyosodott, hogy ez volt az Úr akarata. Az elmúlt héten idős délelőttünk volt, amin Isten áldása rajta volt, és elhangzott egy vers, és nem szeretném ezt most felolvasni, de érdemes mindenkinek a neten megkeresni, az a címe, hogy meghallgatott imádság. És hogy mi mindent kér az Istentől, egy kérés, hogy fogyatékos gyermekem legyen egészséges, de az Isten azt mondja, hogy a lelke egészséges, a teste csak átmenet. Vagy kíméljen meg a fájdalomtól. De erről azt mondja, a szenvedés eltávolít a világ dolgaitól, és közelebb visz hozzám. Adjon türelmet, és azt mondja, hogy a türelem a megpróbáltatás mellékterméke, azt nem kapni, hanem megszerezni kell. Vagy, hogy adjon nekem fejlődést a hitemben, és erre azt mondja, hogy fejlődést nem tudok adni, de hajlandó vagyok megmetszeni, hogy gyümölcshozó legyen a te életed. Segítsen másokat szeretni. És erre azt mondja az Úr neki, na látom, már kezded érteni, hogy én mit akarok adni. Nagyon szép ez a vers, én bátorítok mindenkit, hogy az interneten keressünk rá. És hát olyan jó lenne, ha ott lenne a vágy a szívünkben, kész lenne a szívünk arra, hogy Uram, én szeretnék a te akaratodba belesimulni. És hogyan tud Isten nekünk üzenni? Ez örök kérdés. Hát nem angyalt fog hozzánk küldeni, bár még erre is mondom, hogy ez is lehet, hogy nem így van, hiszen az angyal szó azt jelenti, hogy küldött. Én voltam már úgy, amikor lelkileg mélyponton voltam, és találkoztam valakivel, nem tudta az én problémámat. Elkezdett beszélni, vagy mondott egy bizonyságtevő igét, és az Úr már is helyre tett. Amikor más emberrel beszélek, lehet az Isten küldötte, és ez az ő mondata helyre tehet engem. Vagy a körülményeimen keresztül. Amikor én mindenképpen akarok valamit, képes vagyok a zárt ajtókat is betörni. Meg akarom magamnak szerezni. És az Úr azt mondja, hogy ha nem adtam nyitott ajtót eléd, ne akarj azon átlépni. Várj türelmesen, amíg én nyitott ajtót adok neked. Az előbb említett példa az évekig tartó imádság és egy zárt ajtó, ami egyszer csak megnyílt. És van egy nagyon szép énekünk, annak az egyik verse így szól, ha nem tudom azonnal, hogy Jézus mit kíván, várok, szemébe nézek, szívem boldog, vidám. De tudom, hogy az Úr beszélni fog velem. Tehát a körülményeimen keresztül is vezethet, de leginkább az igén keresztül. Az ige olvasásaimban, hogyha nem átszaladok rajta, hanem figyelmesen érteni akarom, és kérem azt, hogy Isten lelke mutassa meg, hogy mit üzen. Vagy az ige hirdetésen keresztül, vagy a ige, bármilyen ige hallgatáson keresztül. És aztán az utolsó dolog, hogy ahogy Illésnek is a csendben szólt az Úr, Máriához is akkor ment, amikor csend volt. Ne várjam, hogy Isten tudsz hozzám szólni, amikor filmet nézek, be van kapcsolva a telefonom, szól a zene, nagy zaj van. Az Isten szavát a csendben értem meg, mert fel kell ismernem az ő halk szavát. Amikor dörömböl a szívemben valami, hogy ez az Isten útja, az általában soha nem az Isten útja, az én élettapasztalatom ezt mutatta meg nekem. Mert az Isten mindig csendbe szól, és vezetni akar, váratlan helyzetekben is megszólíthat, és megértem úgy az ő akaratát, amire általában nekem, magamról beszélek, nehéz igent mondanom. De milyen jó, hogy az az Úr útja, és én is tudhatom, hogy ha én elindulok ezen az úton, ő engem végigvezet, és ha tudom, hogy az ő útján vagyok, akkor nem leszek soha egyedül. Kész a szívem, hogy kimondjam ezt az imádságot. Taníts akaratod teljesítésére. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy az én Istenem. Elhiszem, hogy a tiéd vagyok, te alkottál, és tudod az életemmel kapcsolatos tervedet. Tényleg meg akarom őt érteni? És akarok engedelmeskedni neki? És akkor nézzük meg a harmadik pontot. Ha megértem az Isten akaratát, kész vagyok-e engedelmeskedni? Felülírja-e az Isten szava azt, ami bennem lejátszódik? Hajlandó vagyok-e akkor is kimondani, hogy úgy legyen? És valamikor Isten olyan dolgokat kér tőlünk, ami a józan ésszel szembe megy. És itt jön a hit. Mert a hit kell, az kell, hogy én hitben tudjak élni. Mária kimondta, hogy legyen a te beszédet szerint, és Jézustól megtanultuk azt a mondatot, hogy legyen meg a te akaratod. És olyan jó lenne, ha ez nem üres szó lenne csupán, hanem tényleg akarnék bele simulni az ő tervébe, kibékülni azzal, akivel már évek óta nem beszélek, megtenni mindazt, amit ő vár tőlem, lépni, és bele helyezkedni mindabba, ami az ő terve az én életemmel. Milyen akadályok lehetnek ebben? Hát az első nagy akadály a félelem. De ha én az Úrral járok, akkor azt mondja az Úr, hogy ne félj. Ha én tudom, hogy az Úr velem van, nincs mitől félni. Amikor Mózes 12 kémet küldött az ország kikémlelésére, a 12-ből csak 2 volt az, aki azt mondta, hogy az Úr velünk van. A nagy többség, a 10 félt, úgy sem tudunk bemenni. Hát lehetnek az életünkben is félelmek. Én ezt, ki vagyok én? Biztos, hogy nem tudom megcsinálni. Nem lesz erőm, nem lesz időm. És hozzuk a kifogásokat. De az Úr azt mondja, ne félj. De lehet az ellentét is, a büszkeségünk. Hát én az Istentől kérjek, várjak segítséget. Hát én olyan ügyes vagyok, én ellen tudok állni, én meg tudom tenni. Amikor vallásos emberek azt mondják, hogy a sátánt nem kell komolyan venni. Én ellenállok. Nem tudok a sátánnal emberként szembeszállni. Csak az Úr Jézus tud szembeszállni. Amikor Sára a saját kezébe vette Ábrahámmal együtt a családalapítást, hát ők is elmondták, hogy nem kell az Urat kivárni. Majd ők megteszik, amit kell. A saját elképzelésünk is akadály lehet. És akadály volt a gazdag ifjúnak is, amikor hiába mondta Jézus, hogy add el a vagyonodat, és ne a pénz legyen számodra a legfontosabb, hanem én, ő másként gondolta. Jó az a pénz valamire. Nem is tapasztalta meg, hogy napról napra gondoskodik róla az Úr. Mert csak azt tudja megtapasztalni, aki az anyagiakat is az Úrra bízza. De akadálya lehet az én hitbeli lépésemnek a múlt fájdalma, a csalódásai. Nem úgy történtek dolgok, ahogy elképzeltem. Hiába imádkoztam egy szerettem gyógyulásáért, mégis meghalt. De ilyenkor nem látom, hogy mi Istennek a terve. Mit akart rajtam keresztül és benne elvégezni, formálni? Miért kellett neki elé menni? És hát a legnagyobb akadály, hogy én az Isten akaratát megértsem, az a más emberek véleménye. Sokkal inkább fontos számomra, mit gondolnak az emberek. Hülyeség hinni, templomba járni, igét olvasni, hát az pláne, úgyse vezet az Isten. Várjam az Úr vezetését. Hát benne van, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít, és ez nincs a Bibliában, hiába mondják sokan. Az Istent várjam meg, még ő lép. Ne bocsáss meg a másiknak, mert ki fog használni téged. Tudod, a kis ujjadat adod, és aztán az egész karod kell majd. És jönnek azok a gondolatok, amik megakadályoznának, hogy az Istenre bízzam magam. Vagy milyen nehéz egy munkahelyen nem aláírni egy olyan papírt, ami csalást hozna. Hát ez egy kis kegyes hazugság. Nem ártok senkinek. De az Isten előtt kell megállnom, és az előtte nem tisztességes. Te vagy az én Istenem, én beleszeretnék simulni a tervedbe, és azt akarom rámondani, hogy legyen meg a te akaratod. Isten ismer, tudatni akarja az ő tervét a mi életünkkel, és szeretné, és ezt kell nekem megtennem, hogy belesimuljak az ő tervébe. Legyen ez az imádságom, taníts akaratod teljesítésére. És ha tényleg ő az én Istenem, akkor tegyem hozzá, mert te vagy az Istenem, és tudom, hogy te adod számomra a legjobbat. Történjék velem a te beszéded szerint. Hát én kívánom, hogy így tudjuk az életünket rábízni ebben az adventben, és ezután is a megváltó Úr Jézusra. Amen. Isten igéjére énekkel feleljünk, a 794. ének harmadik versét énekeljük. Akaratod nekem, mutasd meg szüntelen. Helyünket elfoglalva imádkozzunk. Hadd köszönjük meg neked, Urunk, hogy terved van az életünkkel. Nem véletlenül most élünk, és azt is köszönjük, hogy te az Istenünk vagy, aki jót tervezel, békességet és nem romlást. Sem a testünknek, sem a lelkünknek, és nem rossz, hanem áldott életet akarsz adni nekünk. Olyan nehéz sokszor igent mondani a te akaratodra. És tudjuk, Úr Jézus, hogy neked is nehéz volt ezt mondani a Getsemáné kertben. De te megharcoltad imádságban, és ki tudtad mondani, hogy legyen meg a te akaratod, és kiiszod a poharat, és meghaltál értünk, helyettünk ott a Golgota keresztjén. Hadd tudjuk a te akaratodat mi is meghallani, felismerni, és megharcolni az imádságainkban, kérni, hogy taníts akaratod teljesítésére, hiszen ez nem egy könnyű dolog. Kérlek téged, Úr Jézus, hadd lássuk mindig világosan a lábunk előtt azt az utat, amelyiken elindítasz, amelyiken járadsz bennünket. Kérünk téged arra, hogy hadd tudjuk ezt az igét otthonunkban tovább gondolni, hadd tudjuk emészgetni, hadd tudjunk veled beszélgetni ezekről. És köszönjük, hogy te újjá akarsz teremteni, hogy a karácsonyunk ne csak a külsőségről szóljon, hanem belső dolgunk is megújulhasson, a lelkünk is, és tudjunk, Úr Jézus, rád figyelni mindenben. Köszönjük, hogy te nem csak ránk figyelsz személy szerint, hanem a gyülekezetünkre is, annak minden tagjára is. Látod azokat, akik olyan betegek, hogy nem tudnak eljönni közénk, akik gondolatban vannak itt közöttünk. Látod azokat, akik a héten vesztették el szerettüket, vagy a héten álltak meg a ravatal mellett. És látod, hogy milyen nagy űr van az életükben, és milyen fájdalom és seb a szívükön. Te azt mondtad, hogy bekötözöd a sebeket. Tedd ezt velük is. Hadd érezzék a te jóságodat, és hadd érezzék, hogy te vagy igazán az ő vigasztalójuk. Adj erőt nekik ahhoz, hogy ezt az ünnepet a szerettük hiányával is, de veled tudják tölteni. Kiáltsanak hozzád, és hadd érezzenek egészen közel magukhoz téged. És köszönjük neked, Úr Jézus, hogy odafigyelsz a gyermekekre is, hogy az ő szájuk által is dicsőséget szerzel magadnak. Köszönjük a gyermekszolgálókat, az ifis szolgálókat. És hadd legyen kész a szívünk, hogy hálából, amit értünk tettél, mi is szolgáljunk neked. Ne csak önmagunkra figyeljünk, hanem te légy az első. És ne csak az úrvacsorakor mondjuk, hogy hálából az egész életünket neked szenteljük, hanem tényleg legyünk készek neked szentelni az életünket. De köszönjük, Urunk, hogy odafigyelsz a mi világunkra, országunkra. Látod a békétlenséget, a háborút. Látod mindazt, amit tönkre teszünk mi emberek a világban. De olyan jó, hogy te nem hagytad a világot magára, hanem odafigyelsz rá, és amikor megelégelsz dolgokat, akkor te megállítod. Hadd könyörögjünk így a békéért, az értelmetlen ember áldozatokért. Add, Urunk, hogy te kerülj a középpontba, és ne csak akkor, amikor visszajössz, és minden szem láthatja, hogy te vagy a király. És köszönjük, Urunk, hogy imádkozhatunk az adventünkért, az elcsendesedésért, a karácsony meghittségéért. És köszönjük, hogy csendben elmondhatjuk a szívünk imáját is neked most. Amen. Az Úr Jézustól tanult imádsággal folytassuk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Először azt szeretném hirdetni, hogy ma délután 5 órakor egy nagyon szép adventi hangverseny, zenés áhítat lesz a templomunkba. Én bátorítok mindenkit, hogy töltsük az adventet úgy, hogy eljövünk erre is. Az Ért Parkvárosi Református Gyülekezet kórusa jön, és közösen fog a gyülekezetünk kórusával énekelni. A részleteket a plakáton lehet olvasni. Legyen olyan szép, bensőséges adventi vasárnapunk, hogy ezt a napot az Úrra szánjuk, és eljövünk. És megköszönjük azoknak, akik erre az alkalomra is süteményt vállaltak. És akik esetleg most hozták magukkal, és nem délutánra, azt kérem, hogy az irodába tegyék ezt a süteménybe, hiszen most családok is tartanak szeretett vendégséget, és hogy akkor ezt az irodába tegyük majd most be. Hirdetem, hogy kedden 9 órakor bibliaórát tartunk, szeretettel várjuk erre a testvéreket. Csütörtökön este 7 órakor kóruspróba lesz, utána ima közösség a gyülekezetért. Pénteken délelőtre tervezzük a mama kör alkalmát, és este 7 órakor pedig adventi női köri alkalmunk lesz. Pénteken este 6 és 8 órakor meg lesznek tartva az ifjúsági bibliaórák is. És hirdetem, hogy a jövő vasárnap délután 4 órakor lesz a házas kör, családos körünknek a adventi alkalma. Szeretettel várjuk erre is a testvéreket. És már hirdetem, hogy 2 hét múlva, 21-én, advent 4. vasárnapján délután 4 órakor tartjuk itt a templomban a gyermekek karácsonyát. Úgy készüljünk, hogy együtt legyünk, a gyermekek fognak közreműködni. És hirdetem még azt is, hogy karácsonykor úrvacsorás istentisztelet lesz, és ha tudunk a családban olyan betegről, aki szeretné otthon, nem tud eljönni közénk, és szeretné otthon az úrvacsorát megkapni, bátran szóljunk, elvisszük hozzá is. Hirdetem azt is, hogy az elmúlt héten eltemettük Radics Józsefné Sanyó Irén, 76 éves asszonyt. Isten vigasztalását kérjük a családnak, és halottunkat is hirdetem, Veres Attila 75 évesen hunyt el. Az ő temetésének az időpontját még nem tudjuk, az ő családjának is Isten vigasztalását kérjük. Az Úr, ami vigasztalunk, ezt mondja. Ma lehetett még hozni a szeretett dobozokat, ezeket a kisteremben gyűjtjük, hogy aki hozott, akkor oda kérjük szépen, hogy tegye be. Iratterjesztésünket hirdetem, ahol sok-sok mindent lehet, Bibliát, énekes könyvet, egyéb hitmélyítő könyvet kapni. És szeretném még hirdetni, hogy harangozói állás megürül. Részmunkaidőre keresünk valakit, aki vállalja ezt a munkakört. Egyéb munkákkal egybe teljes állásra is kiegészíthető. Főgondnok úrnál, Szabó Istvánnál lehet jelentkezni, akit esetleg Isten lelke arra indít, hogy ezt a munkát, szolgálatot vállalja. És ahogy már mondtam, hogy most az alkalom után szeretett vendégség lesz a gyülekezeti teremben, ott beszélgethetünk, együtt lehetünk, és az alsósok még valami kézművest is csinálnak, hogy ők még nem lent vannak, hanem még ott fönn dolgoznak, de ők is le fognak jönni. És azt szeretném kérni azoktól a konfirmálós csoporttagoktól, akik a délutáni alkalmon csengetyűznek, hogy ők maradjanak itt a templomban, mert lesz nekik most itt egy rövid próba. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Záró énekként a 746. énekünket keressük ki, a 746. énekünket keressük ki, és énekeljük el minden versét. Éltem minden dolgában, az Istent kérem bátran, tanácsadom legyen. Taníts akaratod teljesítésére, mert te vagy Istenem. Semmi felől ne aggódjatok, hanem mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket az Isten előtt, és az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat Krisztus Jézusban. Amen.